Isten.hu, a poptarisnya.hu pedig vendéget üdvözölhetek, Búzás Kálmánt, aki a Kőbányai Kulturális Központnak az igazgatója. Ez a, nagyon jól hangzik, a Kőbányai Kulturális Központ. Ugye ez annak idején a Pataki Művelődési Ház volt, akárhonnan nézzük. Szia!
Szia!
Gyere közelebb a mikrofonhoz, vagy húz közelebb a mikrofon, mert ez ilyen távolságból kell, ahogy hogy lehessen téged hallani, tehát ez egy kevésbé érzékeny mikrofon.
Egy picit módosítanék, ebben a pillanatban a Pataki Művelődési Központnak a, mondjuk így nagyképűen, hogy főtanácsosa vagyok.
A főtanács, ez jól hangzik.
Változott az idő.
De te voltál az igazgató a Patakiben.
Volt idő, igen. Volt idő.
Igen. Szóval te voltál ott az igazgató, és hát a Pataki Művelődési Központ ez egy nagyon fontos szerepet betöltő művelődési központ volt a művelődési központok között, szóval Kőbánya. Azért ez egy nagy falu, hogy mondtuk annak idején, és hát a művelődési központban ott minden volt. Zenekarok születtek, bulik voltak, szóval ez egy nagyon jó hely volt.
Igen, igen, igen. Ez egy olyan intézmény volt, amely a kommunizmusnak az egyik mintaintézménye volt. Kitaláltak mindent, amit fontosnak láttak akkor, és mellette néhány száz méterrel volt egy kis ifjúsági klub, amelyre neked köteles emlékezni.
Igen,
ez egy csöpkis épület volt, és valóban ott születtek azok a legendás zenekarok, akiket te diszkóztál abban az
többek
időszakban.
Között, igen. Még egy ilyen nagy művelődési központ volt, vagy pontosabban három volt, mert volt egy Csepelen is, emlékeim szerint, és a Fővárosi Művelődési Ház volt.
Igen, az FMH volt a másik,
vagy ha úgy tetszik, a harmadik. És hát tulajdonképpen a lábon állók között maradt a Kőbányai Kulturális Központ. Mit változott ez összetételében, vagy mit változott ez programjában, vagy adott esetben költségvetésében a régi Patakihoz képest?
Szerintem a kultúra gondozása az egy végtelenül fontos dolog, hát legyen az bármely szegmens.
Az abszolút.
Mondjuk egyszerűen így, magyarul, hogy a műveltetés, maga a művelődési központ feladata ez, az mindig is fontos dolog volt, és hála is Istennek ez a mai napig megmaradt. A fenntartója a Kőbányai Önkormányzat, aki úgy gondolom, és szerintem, mióta létezik ez az intézmény, 1860-as évek óta, azóta mindig is gondozta, és így a mai napig fennmaradt, és képes működni. Szerintem ez egy nagyszerű dolog, tisztelet tényleg ennek az önkormányzatnak, az 1800-as évektől kezdődően a mai napig.
Hogy tettél szert erre a főtanácsosi állásra? Szóval ez egy ritkaság, hogy egy művelődési intézményben egy munkatársat főtanácsosnak hívnak.
Vannak a közalkalmazotti szférában titulusok, de azért tegyük hozzá zárójelbe, hogy ez egy titulus. Úgy gondolom, hogy az ember akkor működik jól, hogyha az a közönség elfogadja, aki ott van, és ettől én Kálmán bá vagyok, illetve Kálmán úr, továbbra is, mert hogy 30 éve dolgozom ott
Kőbányán. Ez a Kálmán bá egy kicsit túlzás, de jól hangzik. Kálmán bá, vagy Kálmán úr. Amiért jöttél, az 4 könyv, és ugye egy 5., de nem akármilyen könyv, úgyhogy érdemes erről hosszan és sokat beszélni. Szóval milyen könyveket hoztál nekem? Jobb, ha te mondod, mert én is el tudnám, de hát végülis te hoztad.
Elhoztam neked ezeket a könyveket, úgy gondolom, hogy jó érzéssel fogtad kézbe, úgy
abszolút,
láttam,
abszolút.
Mert finom tapintása van. És ez a külső jegyek, ezek viselik a belső tulajdonságait is ennek a könyvnek. 6 évvel ezelőtt gondoltunk egyet, és azt gondoltuk, csinálunk egy mesefesztivált. Az igazság az, hogy a fesztiváloktól már borsózik a hátam. De azért fontosak, mert ha ünnepnek tekintjük a fesztivált, ünnepekre van szükség. Gyerekeknek rendeztünk egy ünnepet, ahol a mese világát adtuk nekik elő a magunk népművelős módján. És az egyik ötlet az volt akkor, hogy mi lenne, hogyha egy pályázatot írnánk ki, hát ha ír egy pár gyerek egy mesét, egy mesét. Meghökkentő volt a tapasztalat. 1200 mese érkezett be, köszönhetően a pedagógusoknak szerintem alapvetően, köszönhetően a szülőknek, akik szeretnének büszkék lenni a gyerekekre, és hát köszönhetően a digitális világnak.
Igen.
Az internetnek, mert internete hirdettük, meg nem csináltunk nagy parádét egyébként, egyszerűen föltettük a saját honlapunkra ezt a dolgot, és egyszer csak elkezdett beömleni a mese, olyannyira, hogy nem tudtunk vele mit kezdeni. 1000 mese, különösen amikor még nem szabályoztuk, és nem mondtuk meg, hogy mennyit szabad írni, írni, akkor körülbelül megabájtnyi méretek voltak, és ezeket olvasni kellett. Akkor az ember, hogyha elkezd etetni egy madárkát, akkor kutya kötelessége onnantól kezdve gondozni és gondoskodni róla. Na mindegy, egy szó mint száz. 1200 mese érkezett, és hadd dicsekedjek el vele, hogy Los Angeles-től Csíksomlyóig. Ez így igaz, ahogy mondom. Ebben a cyber világban ez nem lehetetlen természetesen. És akkor utána megint gondoltunk egyet, és azt gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha föltennénk a meséket a netre, hadd olvassa mindenki, és mellé rendeltünk egy olvasási kötelezettséget, hogy rajzolj hozzá, illusztráld a mesét. Hát elkezdték a gyerekek olvasni a meséket, és elkezdtek illusztrációkat visszaküldeni, ezt már postán. A postás ember
idegbaj kapott konkrétan,
mert 2000 rajz érkezett, ami tömegében is ezt a kis stúdiót simán betöltené. Aztán csináltunk egy kiállítást belőle, és amikor a mesefesztivál folyt, akkor a kiállítás és az olvasható mesék kapcsán azt mondta egy körülbelül 12 éves gyerek, miért nem tetszenek ezt könyvbe tenni? És akkor így rájöttünk, hogy miért ne? Tehát, hogy miért nem? Hát voltak gondok. Az egyik gond például az, hogy egy mesekönyvet kiadni, az bizony pénzbe kerül. Hogyan lehet ezt megoldani? Hát egyféleképpen visszaküldtünk e-maileket a gyerekeknek. És megkérdeztük, hogy szeretné-e ezt a mesekönyvet, hogyha a kezükbe adnánk. A csuda az volt, hogy 2000 darab mesekönyvet rendeltek, és úgy, hogy az volt a csodálatos benne, hogy előre megrendelve, úgy, ahogy a könyvnyomtatás őskorában ezt tették, hiszen tudjuk, hogy Gutenberg is rendelésre csinálta az első biblia oldalakat.
Nem, hogy csináltam néhány ezet, aztán vagy eladom, vagy nem, hanem megrendelésre.
Igen, és akkor szépen pontosan annyit kiadtunk, amennyit kellett, és pontosan annyi mesekönyvünk el is fogyott.
Kezdjük az elején. Tehát ugye gyerekek mesét írnak. Ezek a mesék hasonlítottak a klasszikus mesékhez, vagy pedig a mindennapi élet történeteinek meseszerű változatát írták meg, amit aztán persze olvastatok az interneten. Tehát milyenek voltak ezek a mesék színvonalukban?
Nem gondolom, hogy ezt így lehet minősíteni. Mindegyik mese más volt. Valóban volt olyan mese...
Volt amely... hasonlóság mondjuk a Jancsi és Juliska és a többi mesére vonatkozom, vagy pedig a napi életből merített történeteket mesélték el?
Kétféle mese volt. Az egyik, amelyik mondjuk így, hogy epigonként másolta az általa ismert mesét, egy picit átírva. Ez is csodálatos.
A Karcsi az Pista volt, és a Juli...
Ez is különleges dolog, hogy képes egy gyerek ilyet alkotni. Ez egy út, egyébként úgy gondolom. A másik típusú mese, az teljesen egyértelműen a kérdésedre igen válasz, a saját életüket mutatták be. Ezek között a mesék között voltak olyan mesék, amikor a olvasóként könnyre fakadtunk, férfi emberként, mert annyira furcsa érzéseket plántált belénk a szeretetről, a szegénységről, a jóságról, egy pár ilyen dologról, egy néhány ilyen dologról. Más mesék pedig profi módon nagyon tudatosan fölépített ilyen elvek mentén működő rendszer, de azért így felnőttként ezeket mi érzékeltük és megéreztük. Csodálatos egy ilyen meseírás, és szerintem a gyerekeknek az ilyenfajta műveltetése az egy nagy dolog. Tudom, hát hogy a suliban... Tudom, hogy a suliban írnak fogalmazást, tudom, hogy... De ez mégis más. Ez hát a
még annak idején volt fogalmazás óra, hogyha visszagondolok.
Hát reméljük, most is azért van ilyen.
Nem bánnám, ha lenne, mert ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mennyire éreztétek, vagy egyáltalán lehetett-e érezni, hogy esetleg a papa meg a mama? Mert hát ilyenkor, hogyha van valami pályázat, meg van valami, hogy írjunk, akkor azért nagyon szorosan ott vannak a szülők a gyerekek mögött, és nem csak papírt meg ceruzát adnak nekik, hanem ötleteket adott esetben, vagy éppen befejezik és megírják a mesét.
Szerintem a szülői segítség az elengedhetetlen, és természetesen meg is jelent. Volt egy olyan alkalom, amikor kénytelen voltam írni egy e-mailt a szülőnek, hogy pályázzon ezen a mesefesztiválon is ebben a mesekönyvbe, mert annyira egyértelműen felnőtt
a mese.
Felnőtt tolnyoma volt a mese. Annyira egyértelműen.
Ez jó, felnőtt
tolnyom. Az az érdekes benne, hogy pályázott is. Úgyhogy a mai napon már ebben az utolsó mesekönyvbe felnőttek és gyerekek egyaránt írnak mesét, felnőttek és gyerekek egyaránt illusztrálnak, kiszélesedett a kör. Azért úgy látszik, mintha nagyrészt azért a gyerekek írnák a mesekönyvet. Ha kézbe fogod a borítót, akkor az a címe a mesekönyvnek, hogy az én mesém. Uh-huh. Ha a lámpafényednél egy picit megbillented a borítót,
is benne van. Pontosan, tehát is az én meséim is benne van, tehát tulajdonképpen ez a könyvnek a címe. És ugye az első és második oldalon pedig a fotók, gondolom azokra a gyerekekről, akik ezeket a meséket írták.
Így van.
De hát itt van Kanizsa József úr, aki aztán sok mindent lehet róla mondani, csak azt nem, hogy ő gyerek.
Igen, ő az egyik felnőtt meseírónk, aha, aki egyébként amatőr meseíró. Általában, tehát ebbe a mesekönyvbe igazából ez egy szerkesztett mesekönyv.
Itt gondolom, biztos, meg kell szerkeszteni azokat
biztos,
a meséket.
Itt biztos, amit... hogy benne vannak a meseíró versenynek a győztesei, és az illusztrátorok győztesei, biztos, hogy benne vannak, de ezen kívül, hát a legjobbakat tesszük természetesen bele, hiszen egy ilyen mesekönyvnek az oldal.
Hány mese van ebben a könyvben?
Ebben 200 körül van, 250.
És tulajdonképpen 1000 volt az, ami igen, nem igen, volt igen, annyira igen, jó
igen,
mese.
Ezeket... Igen, most is körülbelül 1000 mese érkezett, 800, uh-huh. 870, és körülbelül érkezett egy
új mesék?
Vadonatúj mesék, a leendő új mesekönyvben, amit még nem foghatsz a kezedbe.
Igen, ez lesz az ötödik.
Ez lesz az ötödik. És vadonatúj mesék, és érdekes, hogy vadonatúj gondolatok mentén születnek ezek. Ez az érdekes, hogy évről évre látjuk, hogy
változik, hogy
változik a társadalom, változik a világ.
Ez hihetetlen.
Nagyon jó lehet látni.
Hát ez egy hihetetlen leképzése tulajdonképpen annak a világnak, annak az életnek, amiben élünk, mert ugye mindig azt mondták, és azt mondják, hogy a gyereknél őszintébb lény nincs a világon. Tehát abban a másodpercben azt mondja, amit érez, nincsenek mögötte gondolatok, hogy ez hogy kéne megfogalmazni, ő megmondja, leírja, és ha a mesében is leírja, akkor nagyjából azt ki lehet vetíteni arra a világra, amiben élünk.
Ez így van, ez pontosan így van, ez egy csoda, és a legszebb dolog a világon szerintem.
Abszolút mértékben, és hát egy olyan világképet kaphatnak a felnőttek a gyerekektől, amit maguktól lehet, hogy csak gondolnak, lehet, hogy éppen ki is találják, de úgy egységében nem látják az egészen biztos.
Ennek a mesekönyv sorozatnak immáron, amelynek a mérete ugyanaz, mint látod, uh-huh, a betűtípusa ugyanaz, uh-huh, az arányok és minden ugyanaz, ezeknek most már gyűjtői is vannak, akik nem írtak ebbe a mesekönyvbe, csupán pontosan ezen gondolat mentén gyűjtik a mesét és olvassák. Tulajdonképpen ez a népmese 21. századi változata, úgy gondolom.
Lehet, hogy buta kérdés, de hogyha azt mondjuk, hogy leképezik a gyerekek a mesében azt a világot, amiben élünk, mennyire jut szerephez politika, sport, egyéb kultúra, színház, mozi, film, szóval ezek úgy benne vannak, vagy pedig ezek a gyerekmesék, mert ugye egyet sem tudtam még elolvasni, ezek a gyerekmesék, ezek abszolút a igazi, hagyományos mesevilágot képezik, és próbálják lefordítani jelenkorunkra.
Én nekem van egy gondolatom. Nem biztos, hogy igaz, minden esetre elmentén élek. Azt gondolom, hogy a gyerekek érintetlenségük folytán ezeket a fogalmakat még nem érzékelik, viszont hoznak valamit magukban a távoli valahai létükből, mondjuk úgy tudományosan, hogy genetikailag, uh-huh, mondjuk misztikusan úgy, hogy egy másik világból, nem tudom, ahogy tetszik, mindenki úgy fogalmazza, ahogy akarja. Minden esetre egy dolog bizonyos, az, hogy ilyen szempontból a gyerekek érintetlenek. Abszolút olyan dolgokat mondanak és írnak le, amelyek mondhatnám, hogy eredetiek, de szinte ugyanazok, mint valószínűleg 100-200 évvel ezelőtt. Aztán vannak divatok, ezektől a divatoktól próbálta mentesíteni ezt a mesekönyvet, de mégis benne van az ökogondolat, mégis benne van az iskolai probléma, a szülői probléma, tehát ezek benne vannak, de a divatoktól azért igyekeztük ezt a mesekönyvet, ezt a négy mesekönyvet, eddig négy megjelent mesekönyvet mentesíteni.
Folytatjuk rövidesen, de most egy zenével a poptarisznya.hu-t. Annika felvétele, ez a Little Lady. Ez volt a Little Lady, és Annika, a Japanese Boy volt a nagy slágere, ez egy kisebb, de mindenképpen ott volt ez is, legalábbis, hanem a legtetején, de a slágerlisták tájékán a közepe felé nem jutott az első 10-be Budás Kálmán. A vendégem gyerekkönyvekről, gyerekek által írt könyvekről beszélgetünk, és természetesen azoknak az illusztrálásáról is szó kerül. És amíg a zene szólt, arról beszéltünk, hogy egyáltalán nem baj, hogy a gyerekeket segítik a szülők. mert valamilyen irányba elviszik. Nagy valószínűséggel ezeknek a gyerekeknek, akik a mesét írják, a fantázia, az írás, a könyv, ez nagyon-nagyon közel van a lelkükben, a lelkületükben, és nagy valószínűséggel az életüket ez meg is fogja határozni. Nem tudom, hogy érzed, hogy látod.
Egy dolog biztos, az, hogy valami nyomot hagynak. Az is biztos, hogy ez a nyom, ez a mondhatom bátran, nagy képűség nélkül, hogy fes kiadvány, ez elhelyeződik az ő könyves polcán, az ő lelkében, az ő lakásában, és abban is bizonyos vagyok, hogy 20-30-50 év múlva ez ugyanúgy ott lesz, és elő fogja venni a családjának, és ez, a leendő családjának, és ezzel biztos, hogy példát statuál. Az, hogy író lesz-e egy ilyen kisgyermek, azt szerintem nem tudhatjuk, az annyi sok mindentől függ. Egy dolog biztos, hogy ez a gyerek ez megpróbált írni valamit, megpróbált olvasni valamit.
Megpróbált alkotni, egyszerre mondtuk a szót.
Megpróbált alkotni valamit, és szerintem az egész világnak az a lényeg az alkotás. Tehát, hogy próbálj meg valami teremtményt létrehozni, akkor vagy igazán jó, ezt gondolom.
És azt hiszem, a dolognak a megközelítése kicsikét után kezdtem én ehhez hozzá, és az alkotás szónál jutottunk el, hogy ha valaki valamit már alkotott, akkor nagy valószínűséggel törekszik arra, hogy alkosson akár mást, vagy akár ebben a műfajban, amiben már alkotott egy újabb dolgot, vagy pedig maga az alkotásnak az öröme ott van az ő lelkében, és ez a gondolatait a későbbiekben mindenképpen befolyásolja, és meghatározza.
Azért nem volt rossz a kérdésfeltevésed, mert ugye ez az ötödik mesekönyvünk, amely most születik. A 4 év alatt azért felnőtt, ugye egy kisgyereknek számára a 4 év az nagyon-nagyon nagy idő, felnőtt egy csapat, és a legizgalmasabb dolog az az, hogy az egyik kisleány, aki a képzőművészeti gimnáziumba járt, és pályázott illusztrációval ide, azóta elvégezte a képzőművészeti gimnáziumot, és hát egy nyertes mese illusztrátor már így a nagy könyvészetben. És minden alkalommal, minden kommunikációnál elmondja, hogy ő a Patakiba illusztrálta az első mesét. Úgyhogy boldogok vagyunk.
Igen, tehát az első alkotás azért megmarad az emberben, és ahhoz próbál újabbakat gyűjteni. Ez amint az első sportsikert kell, hogy kövesse újabb, mert valamelyik irányt felvett az, ami jó irány, azzal, hogy elérted ezt a sportsikert. Ami nekem rettenetesen tetszik, ez az újabb fordulat, hogy nem elég, hogy mesepályázatot írtatok a gyerekeknek, hanem a megérkezett meséket, hogy visszaküldve adott esetben, föltéve az internetre, arra kértétek őket, hogy illusztrálják. És ezek az illusztrációk egész másoktól származnak, mint azok, akik a mesét. Vagyis, hogy hogyan látja a mesét, és ez nem képzavar az én esetemben most kivételesen, hogy hogyan látja a mesét az, aki illusztrálja azt a bizonyos mesét képekkel, mert az már ugye maga a látvány. Voltak megdöbbentő képek, megdöbbentő fotók, vagy voltak olyanok, amelyekre azt mondtátok, hogy hú, erre még mi sem gondoltunk?
Nagyon sok ilyen van. A képzelet az egyik legfontosabb dolog a képzőművészetben, így gondolom, és az nagyon izgalmas, hogy vajon fontos-e illusztrálni egy mesekönyvet egy gyereknek, vajon fontos-e filmekkel traktálni adott pillanatban, vasárnap délután, vagy akár egész gyermekkorát átélve a videó és DVD filmekkel traktálni a gyerekeket, mert hogy ők tökéletes világot képesek fölállítani, ezekből az illusztrációkból nagyon jól látható. A technikákról talán csak annyit, hogy annyira gazdag és sokrétű technikát alkalmaztak, hogy egészen meghökkentő volt. Ha lapozod a könyvet, akkor azért ezeket jól lehet érzékelni. A grafitszeruzától a montázsokig mindenféle dolgot kitaláltak. Nyilván pedagógusok, szülők segítettek ebben, de
az egyáltalán nem baj.
Mindenképpen nagyon-nagyon izgalmas műtárgyak keletkeztek a képillusztrációként, és azt hiszem, hogy gazdagították mindenképpen a mesét. De hát a legnagyobb gazdagság az volt, hogy valahogy ahhoz, hogy valaki illusztrálni tudjon egy mesét, ahhoz el kell olvasnia, vagy fel kell olvastatnia magának ezt a mesét.
Világos,
és ez
világos.
Így történt. Egyébként a korosztályt illetően, ez is egy izgalmas kérdés, a legfiatalabb korosztályú illusztrálunk az egy 4 éves gyerek volt, mondjuk a tavalyi évben, uh-huh. de általában ez az intervallum, ez igaz, amit most mondok, tehát 4 éves kortól körülbelül olyan 20 éves korig vettek részt ebben a játékban a gyerekek, kivétel a felnőtt, akiből 8-10 felnőtt ugyancsak beadta a munkáját a pályázatra.
A képzelet az egy hihetetlen erő, és nagyon gyorsan működik, és abszolút határtalan és kortalan. Tehát bármikor el tudom képzelni magam a 14. században, hogyha olvastam róla, és bármely pillanatban el tudom képzelni magam a Rivierán, vagy ha éppen akarom, akkor a Holdon, némi tudással a birtokomban, úgy tudom, hogy akkor az ott milyen lehet. Tehát a képzelet erő az van egészen fantasztikus. És hogyha valaki a képzeletével játszik, és ezt lerajzolja, amit olvas, az egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Nehéz, amikor azt mondom neked, hogy most akkor mi beszélgetünk, és akkor ennek van egy nehezebb változat, amikor azt mondom, akkor erről írjál 10 mondatot, és hogyha a legvégén azt mondom, hogy akkor csinálj egy rajzot arról, amit beszélgettünk, én azt hiszem, ez a legnehezebb feladat, és itt a legnehezebb feladatok egyike volt a fantázia útján eljutni oda a képzelettel, hogy lerajzoljam azt, amit más megírt.
Nagyon szép gondolat volt, amit felhoztál, köszönöm. Tehát, hogy azon gondolkodtam, hogy mit rajzolnék én le, ezután a riport után. És az jutott hirtelen eszembe, hogy annyira erősen meghatározó a stúdió, ami tele van itt ilyen retro hangulattal, ja, és retro lemezekkel, hogy lehet, hogy nekem ebbe az irányba kéne elmennem, de hát a benyomások voltak, amik hatottak rám, mégpedig a vizuális benyomások. Az a kérdés, hogy ha mondjuk egy becsukott szemmel lennék itt bent, nem ismerve az arcodat, nem ismerve a fejhallgatódat.
Igen, ez
hogy a jellemző. Hogy akkor mit rajzolnék. Mm-hmm. És ebben a mesekönyvben éppenséggel pont ez a csodálatos, hogy igazából csak hall, és ezeket vizualizálja utána, és ezért csodálatos. Nagyon, nagyon izgalmas kérdés volt ez.
Te írtál már mesét?
Hát mesét nem, én magam várjunk, hogy mondjam ezt, hogy ne legyen nagyképű. Tehát azt akartam, hogy író ember vagyok, de ez most így nem olyan jól hangzik, de hát mit csináljak, író ember vagyok.
Aki tollat ragad a kezébe.
Várostörténettel foglalkozom egyébként alapvetően, bár gyárilag fizikus vagyok, uh-huh. de úgy látszik, így elcsúszik a világ erre-arra.
A több láb, tudod, a több láb.
És elég sokat írtam, és próbálok nagyon képszerűen írni, pont az olvasóim miatt. Uh-huh. Várostörténeti monográfiák azok akkor izgalmasak, hogyha az ember bele tudja élni magát abba a helyzetbe. Így aztán bátran mondhatom, hogy írtam már én is egy pár sort.
Tudod, mindig azt mondom, akkor jók az írások, hogyha láttatni tudod a betűket. Mert ha nem tudod láttatni a betűket, szép. Meg a mondatokat, akkor nagy gáz van, mert akkor hiába írod, akkor az magadnak írod. Szóval ezt a dolgot hát nagyon buta napjainkban használatos kifejezésére el kell adni. és hogyha én látom a betűk mögött a mélységet, és a fantázián beindul egy-egy mondatra, akkor az a jó könyve számomra, és az a rossz könyv, amikor nem történik semmi, hosszú oldalakon keresztül tele van betűkkel, szavakkal, mondatokkal, és semmi nem indul el bennem. Az a számomra rossz könyv. Várom az 5. Ezt én megkaptam, ezt a 4-et, vagy csak megmutattad nekem? De nagyon szívesen megveszem tőled ezt a 4-et, mert ez valami egészen fantasztikus, és pontosan abból kiindulva, hogy nekem van egy 30 éves lányom, és de több mint 30, kicsikét sarkítottam a dolgot, és hát előbb-utóbb lesznek unokák, és előbb-utóbb lesznek majd mesekönyvek, és akkor ezek nagyon jó mesekönyvek lesznek. Ezeket én gyűjtöm.
A kérdés nagyon megtisztelő. Ezt a 4 mesekönyvet, ezt nem tudom ma neked itt hagyni,
hiszen akkor megbeszéljük majd, hát van telefonszám, összedumálom.
Ez egy élő adás, úgyhogy beszéljük meg most, mert így korrekt, hogy elkezdtük a közönség számára. Említettem neked azt, hogy pontosan annyi mesekönyv adom.
Igen,
amennyi. Ez a 4 mesekönyv, ez nagyon konkrétan az enyém, viszont...
Azt el nem kérném tőled, nagyon konkrétan.
Viszont ígérem neked, hogy a...
ötödikkel együtt, én megveszem az ötöt.
A második és a harmadik kötetből van még két példányom, kettő-kettő, ezt jó szívvel átadnám neked.
Meg az
és ötödiket. Az ötödikből, hogyha jó szívvel veszel egyet, akkor ezzel csökkented annak a költségét, amit az összes, ami az összes gyerek felé oszlik szét.
Az az igazság, hogy én rettetesen utálom a lejmolást. Szóval utálok lejmolni, ha tudom, akkor megveszem, ha kapok valamit ajándékba, az örömmel elfogadom.
Szerintem, ha jó szívvel adják, el kell fogadni.
Tehát, természetesen, de nem szeretek lejmolni, és azért is mondtam, hogy miután nem beszéltük meg, csak megmutattad nekem, hogy mi a helyzet, de meg fogom venni az ötödiket mindenképpen, és hogyha kettőt kapok ajándékba,
neked, nagyon szépen köszönöm. Elhoznám neked azt a kettőt.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó volt hallani valakit ebben a világban, aki egy picit másképpen látja, láttatja, próbálja láttatni azt, ami körbevesz bennünket, és nem elsősorban rohanás, a kapkodás, a technika, az őrület, hanem inkább a technikának a nyugalmi kihasználása, vagy kihasználtsága a fontos a számára. És fontosak a gyerekek a számára, akikből aztán lesznek a felnőttek. És nem mindegy, hogy milyen felnőtt lesz a mai gyerekből, mert ugye minden gyerek jónak születik, csak sokszor rosszá válik. Köszönöm, hogy itt voltak.
Köszönöm. Ámán.